Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 19. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 19. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, az egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak erejét. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 229. dicséretünket lapozzuk fel, a 229. dicséretünket, és énekeljük el mindhárom versével. Első verse így kezdődik, hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Thank you. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől jön. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Mózes első könyvéből olvassuk. Mózes első könyvének 39. részéből, a 39. rész első versétől a 6. versig olvassuk, aztán a 21. verstől a 23. versig, és még a 41. részből a 39. verstől a 46. versig olvasom el. Tehát 39. rész első 5 versét, valamint a 21-től 23. versét. József pedig alávitették Egyiptomba, és megvevé őt az izmálitáktól, kik őt odavitték vala, egy egyiptomi ember, Pótifár, a fáraó főembere, a testőrök főhadnagya. És az úr Józseffel volt, és szerencsés ember vala, és az ő egyiptomi urának házában vala. Láttá pedig az ő ura, hogy az úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az úr minden szerencsésé tesz az ő kezében. Kedvessé lőn azért József az ő ura előtt, és szolgálva van néki, és háza felvigyázójává tévé, és mindenét, amije vala, kezére bízá. És lőn az időtől fogva, hogy házának, és amije volt, mindenének gondviselőjévé tevé, megáldá az úr az egyiptomi embernek házát Józsefért, és az úr áldása volt mindenen, amije csak volt, a házban és a mezőn. Mindent azért valamije vala József kezére bíza, és semmire sem vala gondja mellette, hanem ha az ételre, melyet megeszik vala. Kicsit alább, 20. verstől. Vevé azért Józsefet az ő ura, és veté őt a tömlöcbe, melyben a király fogjai valának fogva, és ott vala a tömlöcben. De az úr Józseffel vala, és kiterjeszté rejá az ő kegyelmességét, és kedvessé tette őt a tömlöc tartó előtt. És a tömlöc tartó, mint azokat a foglyokat, kik a tömlöcben valának, József kezére bízá, úgyhogy ami ott történik vala, minden ő általa történik. És semmi gondja nem vala a tömlöc tartónak azokra, melyek keze alatt valának, mivel hogy az úr volt Józseffel, és valamit cselekszik vala, az úr szerencsésé teszi vala. És a 41. részből, 39. verstől. Mondta azért a fáraó az ő szolgáinak. Találhattánk-e ehhez hasonló férfit, kiben az Isten lelke van? Mondta a fáraó Józsefnek. Mivel, hogy Isten mindezeket néked kijelentette, nincs hozzád fogható értelmes és bölcs ember. Te légy az én házamon fő gondviselő. Minden népem a te szavadra hallgasson. Csak a királyi trón tesz engem náladnál nagyobbá. Mondta tovább a fáraó Józsefnek. Ímé fejedelemmé tettelek egész Egyiptom földjén. És levette a fáraó a maga gyűrűjét kezéről, és adá azt József kezére, és felöltözteté ő drága gyolcsruhába, és aranyláncot tett az ő nyakába, és meghordoztatá őt az ő második szekerén, és kiáltják vala ő előtte, térdet hajtsatok, így tevé őt fejedelemmé az egész Egyiptom földjén. És mondta a fáraó Józsefnek, én vagyok a fáraó, de te nálad nélkül senki, se kezét, se lábát fel ne emelhesse egész Egyiptom földjén. És nevezé a fáraó József nevét, Cafenát, Paneáknak, és adá néki feleségül Aszenátot, Potiférának, Ón papjának leányát. És kiméne József Egyiptom földjére. József pedig 30 esztendős vala, mikor a fáraó előtt, az egyiptomi király előtt álla. Kiment tehát József a fáraó elől, és bejárá egész Egyiptom földjét. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát, annak hallgatóit és megtartóit. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük te néked, hogy ma is eljöhettünk azért, hogy imádjunk téged és dicsőítsünk ezen a helyen. Köszönjük, hogy nem csak egyedül tehetjük ezt meg, otthonunkban, hanem itt a te gyülekezetedben is együtt magasztalhatunk téged. Valljuk, hogy méltó vagy a mi dicséretünkre és hódolatunkra, hiszen szerető mennyei atyaként gondot viselsz mi rólunk, és napról napra tapasztaltuk, csak az elmúlt órákban is a te gondviselő szeretetedet. Köszönjük néked, hogy nem csak földi dolgokat adsz meg nékünk, hanem lelki dolgokkal is ellát bennünket. Olyan vagy, mint egy jó pásztor, aki gondot visel az ő nyájáról. És nem csak a mi testünkről, hanem a mi lelkünkről is ilyen jó pásztorként viselsz gondot. Köszönjük ezt néked. Kérünk arra, hogy áld meg most a gyülekezetünket a te drága ígéddel, szólíts meg bennünket egyen-egyenként. Köszönjük, hogy ismersz minket, és tudod, hogy honnan jöttünk, mi van a hátunk mögött, és tudod azt is, hogy mi van előttünk. És köszönjük néked, hogy most akarsz bennünket ellátni mindazzal, amire szükségünk van, az előttünk álló dolgaink, vagy életútunk teljesítéséhez. Kérünk téged arra, hogy adj nekünk figyelmes szívet és értő szívet, és kérünk mindenek fölött arra, hogy adj nekünk hitet a te szavadba. Segíts, hogy magunkévá tudjuk tenni a te ígédet. Meg tudjuk ragadni, magunkkal tudjuk vinni. És még inkább azt kérjük tőled, hogy a te ígéd által ragadjál meg bennünket. Formálj minket. Hatalmas, drága ígéd formáljon, alakítson át bennünket, hogy téged tükröző, téged követő, téged magasztaló emberekké váljunk. Egyre inkább. Kérünk, hogy áldj meg bennünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol a téged magasztalók ma összegyülekeznek, és ahol téged dicsőítenek, a te szavadat várják és hallgatják. Kérünk, áldj meg minden keresztjén embert ebben az országban és az egész világon. Amen. Énekeljük testvérek a 173. dicséretünket, a 173. dicséretünk egyetlen versét, ami így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Isten tiszteletünk alapigéjét Mózes első könyvének 39. részéből olvassuk, a 20. verstől a 23. versig. Bevé azért Józsefet az ő ura, és veté őt a tömlöcbe, melyben a király fogjai valának fogva, és ott vala a tömlöcben. De az úr Józseffel volt, és kiterjeszté rejá az ő kegyelmességét, és kedvessé tette őt a tömlöc tartó előtt. És a tömlöc tartó mind azokat a foglyokat, akik a tömlöcben valának, József kezébe adá, úgy, hogy ami ott történik vala, minden ő általa történik. És semmi gondja nem vala a tömlöc tartónak azokra, melyek keze alatt valának, mivel hogy az Úr volt Józseffel, és valamit cselekedett vala, az Úr szerencsésé tette vala. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, az Isten kezében lévő József élete több szempontból is rendkívül tanúságos. Ma Józseffel, mint Isten félő munkással, dolgozó emberrel találkozunk. Azért is érdemes erről elgondolkoznunk, mert manapság a munkáról sok embernek egészen torz képe van. Engedjük, hogy munka szemléletünket most Isten az ő igéje által formálja és alakítsa. Most nem beszélhetünk úgy a munkáról, hogy előtte ne pillantanánk az élő Istenre. Istenre, aki munkálkodó személy. Ő megalkotta, gondozza, uralja, kormányozza a világ mindenség egészét, folyamatosan dolgozik. Tehát Istennek nem derogál a munka. Nem is valami tétlen öreg bácsika, aki az orráig se lát, és remegő kézzel ücsörög. Isten aktívan dolgozik. Nos, ez az aktívan munkálkodó Isten alkotta az embert. Mégpedig a maga képmására. És ehhez hozzá tartozik az is, hogy az embert képessé tette a munkavégzésre. Adott az embernek értelmet, kreativitást, tehetséget, végtagokat, hogy tudjon dolgozni. Aztán ez az Isten nem csak, hogy képessé tette az embert a munkavégzésre, hanem parancsot is adott az embernek arra, hogy dolgozzon. Szaporodjatok és sokasodjatok, ne kevesbedjetek, hajtsátok uralmatok alá a földet, és uralkodjatok fölötte, műveljétek és őrizzétek a földet, melyre állítottalak benneteket. Ráadásul Isten testvérek, hogy ez a Bibliából kiderül, a munka világának törvényeit, alapvető törvényeit meghatározta. Az más kérdés, hogy ezeket a törvényeket hol és mikor és miért nem tartja be az ember, de az a Bibliából egyértelmű, hogy Isten a munka világát alapvetően törvényekkel szabályozta. Sőt, azt is elmondhatjuk a Biblia alapján, hogy Isten munkamegosztást hozott létre az emberek világában, kire ilyen, kire olyan feladatokat bízott, ahhoz képest, amire Isten őt teremtette, és amit el tud az végezni. Nos, lássuk tehát először mindezeket a dolgokat a háttérben, és így nézzük most Józsefet. József, úgy gondolom, testvérek, hogy az Úr kezéből fogadta el a munkáit. Nem csak a munkát általában, hanem az éppen neki adott munkát, amit végeznie kellett. Éppen rabszolgának kellett lennie, akkor azt, amikor tömlöcben rabként kapott egy megbízatást, akkor azt, amikor a fáraótól kapott egy megbízatást, akkor meg éppen azt. Isten kezéből vette el a munkát, mint egy Istentől származó feladatot, és Istentől származó ajándékot. Kérdés, testvérek, hogy nem lehetne nekünk is így nézni a munkánkra. Istentől kapott feladat, amit meg kell oldanunk, és ugyanakkor ajándék, és mint Istentől származó ajándék, jó és tökéletes ajándék. Nem lehetne nekünk is így tekinteni arra a munkára, amit nekünk adott az Isten. Én úgy gondolom, hogy lehetne. Lehetne hittel alkalmazkodni az Úrhoz ebben a kérdésben, és azt gondolni, hogy a munkálkodó Istentől kaptam én is a munkára való képességeket, parancsot is adott nekem arra, hogy dolgozzak, sőt, személyre szabott feladatokat is adott nekem, mert ismer és tudja, hogy mire vagyok képes, ezért nem bíz rám túl sokat, de túl keveset sem. Mivel tehát tőle származik a munkám, ezért úgy nézek arra, mint Istentől kapott tennivalomra és jó és tökéletes ajándékra. Kérdés most azonban, testvéreim, hogy mi hogyan, kitől származtatjuk a mi munkánkat? Mit mondunk erre, hogy kitől vettük mi a munkánkat? Emberektől, szüleinktől, tanárainktól, önmagunktól. Úgy döntöttünk, hogy ezt vagy azt választjuk, vagy azt mondjuk, a sors így terelgette az életemet. Lehet, testvérek, hogy mindennek a személynek, a sorsot azt hagyjuk. A személyeknek lehetséges, hogy nagyon is szerepe volt abban, hogy azok lettünk, amik, de azért a legutolsó, akinek a kezéből elfogadhatjuk a munkánkat, az a mindeneket kormányzó Isten. A mindeneket kormányzó Isten. Arra gondolhatunk, hogy Isten rendelt engem arra, hogy ezt vagy azt végezzem. nem feltétlenül egy dolgot kell valakinek végezni, mert Józsefet is látjuk, hogy egyik szituációból a másikba kerül, és van a munkáiban egy bizonyos változatosság, változékonyság. Ez benne van a pakliban, ha szabad így kifejezni magamat. De hát azért József akármit is csinált, azt mindet az Úr kezéből fogadta el. Te is megteheted ezt hittel. Nos, aki a munkáról így kezd gondolkozni, testvérek, az képes lesz arra, hogy a munkáját hivatásnak tekintse. Ha József az Úr kezéből fogadta a rabszolgamunkát, akkor az hivatásnak tekinthette. És hivatásnak tekintette azt is, amikor Tömlöcben lett egy vezető ember, és azt is, amikor Egyiptom második emberévé lett. Az Úr volt az, aki ezzel megbízott, erre a feladatra elhívott, és én azt most teljesítem, mint Istentől kapott hivatásomat. Hát testvérek, ez a hivatás, ez a legszorosabb kapcsolatban van azzal, hogy valaki Istentől tudja venni a munkát, vagy nem. Hivatás tudata. A szó igazi, eredeti igazi értelmében annak lehet, aki az Úr kezéből fogadja el azt a munkát, amit végez. Így lehet hivatás az anyaság, ha otthon kell lenni, lehet még a legalantasabb munka is hivatás, és lehet a legmagasztosabb munka is hivatás. Manapság azt szokták mondani, hogy csak bizonyos pályákkal kapcsolatban beszéltünk, hivatás lehet az orvosnak, hivatás lehet a lelkésznek, egy pedagógusnak, de a Biblia szerint ez nem igaz. Minden egyes ember, aki az Istentől fogadja el hittel a munkáját Istentől való hivatásként élheti meg. Ez az én hivatásom, hogy esztergályos legyek. Bármilyen szokatlan is ez a mi fejünknek, testvérek, a Biblia egész más nézetre tanít bennünket, mint amit ugye a világban hallunk, meg megszoktunk. Hivatás lehet az, hogy valaki otthon mosogat, takarít, gyerekeket nevel, hivatás. Mert Isten erre hívott, tudom, hogy ő hívott erre a munkára, ezt végzem, mint hivatást. Mennyire mássá válik, testvérek, a munka, hogyha az ember az Úr adományaképpen fogadja azt el. Átminősül, mondhatnánk, meg nem esedik. Hivatássá nem esedik. Isten hívott el engem erre a feladatra, és ezt most én így elfogadtam, és ezt teljesítem. Egy másik fogalmat is érdemes itt felvetnünk. Ez elhangzik József szájából is kicsit később, a testvéreinek mondja, Isten küldött el engem előttetek. Vagyis József küldetésnek látta az egyiptomi feladatait. Isten küldött el engem arra, hogy itt legyek. Küldetés volt az, hogy rabszolga legyek. Küldetés, hogy börtönlakó legyek. Küldetés volt, hogy Egyiptom második embere legyek. József tehát testvérek Istentől való megbízatásnak, küldetésnek, mandátumnak fogta föl éppen azt a munkát, amiben bennem volt, amit csinálnia kellett. Ennek megfelelően nyilván igyekezett úgy elvégezni, hogy a megbízójának megfeleljen. Isten bízott meg, neki kell megfelelni. Erről a küldetés szóról azonban mindjárt eszünkbe juthat egyik kortársunknak, az olimpiai bajnok és világbajnok Balczó Andrásnak a filmje, aminek az volt a cím, hogy Küldetés. És amely filmben, sőt azóta még inkább bizonyságot is tett arról, hogy ő azt, amit csinált, mint sportoló, azt is küldetésként fogta fel. Isten küldött el arra, hogy ezt csinálja, és ezt úgy is csinálta. Úgy is csinálta. Kérdés, hogy mi látjuk ezt, hogy az Úr küldött minket bizonyos munkáknak az ellátására. Újra mondom ezt az édesanyaságot, mert szerintem ez ma nagyon fontos, mert egy csomó nőnek bemagyarázták azt, hogyha ő anya, akkor az egy ilyen, annak a hivatáshoz, meg a küldetéshez semmi köze nincsen. De hát ott nagyon is, hogy van, testvérek. Sok nő éppen azért, mert bevette a maszlagot, képtelen az otthoni munkáját, örömmel, felszabadultan elvégezni. Mert az nem hivatás, és az nem küldetés, az valami egyéb, valami átmeneti dolog, ami jobb minél túlesni. Testvérek, más dolgokat is lehetne itt mondani, más példákat is lehetne mondani. Ha az Úr kezéből vesszük, testvérek, a munkát, akkor a munkánk nem csak hivatássá válik, hanem küldetéssé is nemesedik. És ezekkel a fogalmakkal összefüggésben áll azért a felelősségtudat. A felelősségtudat. József, aki az Úrtól vette a munkáját, képes volt hivatásnak és küldetésnek tekinteni, és tudta, hogy ki hívott el engem, ki küldött el engem. Én neki vagyok felelős azért, hogy hogy csinálom meg a munkámat. Neki vagyok felelős, hogy rabszolgaként, börtön aligazgatóként, ország aligazgatóként milyen munkát végzek. Neki vagyok felelős. Persze felelősnek tudhatta magát az emberek iránt is, akik éppen fölötte álltak, mert felelős volt Potifárnak is, felelős volt a börtönparancsnoknak, felelős volt még a fáraónak is, de azért elsősorban tudta, hogy ő az Istennek felelős. Az Istennek felelős. Nos, mi is ennek a felelősségtudatnak, testvérek, a birtokába jutunk, hogyha az Istentől fogadjuk el a munkát, amit végeznünk kell. Egyszer majd ott kell állnunk az Isten előtt, a mi megbízónk előtt, és el kell számolni, hogy én milyen anya voltam, milyen lelkész voltam, milyen esztergályos, milyen postás, milyen orvos, milyen pedagógus. Tőle van, akkor is, ha nem hisszük el, és neki fogunk elszámolni vele. Felelősségtudat. Nos, igen, messze menő jelentősége van, tehát testvérek, ennek az első alapigazságnak, hogy József az Istentől fogadta el, az Úrtól fogadta el az ő munkáját. A másik dolog azonban, amit itt mindenképpen föl kell vetnünk, testvérek, hogy József úgy látjuk, hogy az Úrnak dolgozott. Az Úrnak dolgozott. Nem csak az Úrtól fogadta el, az Úrnak is dolgozott. Tudta azt, amit mondtam is az előbb, hogy tőle kaptam a feladatot és az ajándékot, ő az én munkaadom, én neki dolgozom. A legkisebb, legalantasabb és legmagasztosabb munkákat is neki végzem elsősorban. Egyszerűen túl lát éppen Potifáron, vagy a börtönigazgatón, de még a fáraón is, akik egyébként megjegyzem, teljesen bálványimádó pogány emberek voltak. József nem nekik dolgozik, hanem az Istennek dolgozik, az Úrnak dolgozik. Egyszerűen ugyanazt látjuk az életébe, testvérek, amit például az Efézusi gyülekezetnek ír Pál apostol, pontosabban az ott lévő rabszolgáknak címez, ezt írja nekik, ti rabszolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerinti uraitoknak, félelemmel és rettegéssel, szívetek egyenességében, mint az Úrnak. Nem a szemnek szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedve az Isten akaratát lélekből, jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem embereknek, tudván, hogy kiki, ami jót cselekszik, azt az Úrtól veszi, legyen szolga vagy szabad. Tehát testvérek, József egészen újszövetségi ember, aki meggyőződésem, hogy nem csak az Úrtól fogadta el a munkát, hanem az Úrnak is dolgozott. Nem lehetne nekünk is így dolgozni? Te kinek dolgozol? Kinek dolgozol? Akár munkaadóként, vagy munkavállalóként. Kinek dolgozol? Az embereknek? Nekik dolgozol? Megfelelni a munkaadónak, megfelelni a főnöknek, megfelelni a beosztottaknak, vágyni az elismerésükre, vágyni arra, hogy megdicsérjenek, mert hát nekik dolgozom, és mégis az ő véleményük számít leginkább nekem, és félek attól, hogy esetleg elítélő lesz a véleményük, félek attól, hogy munkám láttán kritizálni fognak engem, mit fognak szólni, mit fog szólni a feleségem, a gyerekem, a férjem, mit fog szólni, mit fogok szólni én saját magamhoz, mert én önmagamnak dolgozok. Testvérek, kinek akarunk mi megfelelni a munkavégzésünk során? Kinek? Nem annak kellene megfelelnünk, akitől származik a munkára való képességünk, és a munkánk is, nem annak kéne megfelelni, nem az Úrnak. Hát persze, a főnökeink is ott vannak, meg a munkatársaink is, meg sok egyéb ember ott van körülöttünk. De azért leginkább és mindenek fölött mégiscsak szívünkre kellene venni, különösen a hívőknek valljuk magunkat, amit a Pál apostol írt. Mert az Isten rajta keresztül a mi szívünkre is helyezi, hogy ne embereknek akarjunk mi tetszeni. Ne nekik dolgozzunk, hanem mint akik az Úrnak szolgálnak. És lehet, testvérek, az Úrnak dolgozni akárhol. Ez megint csak nem itt, csak a szószéken történhet, nem csak én dolgozhatok az Úrnak, hanem lehet egy zenész ember az Úrnak, a festő az Úrnak szolgálhat, a pedagógus az Úrnak, mindenki az Úrnak szolgálhat. Még a nyugdíjas is az Úrnak szolgálhat, hogyha valamit csinál, hétköznapi életében, Istentől vett feladatként. Az is az Úrnak végzett szolgálattá lehet. Csak fontos, hogy tényleg ezt az alapvető dolgot megvizsgáljuk magunkban, hogy mi kinek akarunk megfelelni. Kinek a dicséretére vágyunk, kitől félünk. Embereknek vagy az Úrnak dolgozol. Dolgozz az Úrnak. Látjuk, testvérek, hogy ez az ember, ez a József, miután az Úrnak dolgozik, példának okáért szorgalmasan neki feszül az aznapi teendőinek. Nem azzal tölti az idejét József, testvérek, úgy látjuk ezt az igéből, hogy éppen ott van előtte valami dolog, de ő nem azzal foglalkozik, hanem úgy álmodozva a jövőbe néz, és akkor gondolkozik, hogy na mit is kellene még csinálnom, vagy... Hogy is lenne, ha máshol lennék, ha más csinálnék? Nem, testvérek, ez az ember az Úrnak akar megfelelni ott, ahol van. Rabszolgaként is az Úrnak akar megfelelni. És börtön élén is, és ország élén is az Úrnak a tetszését keresi. Azt lesi, hogy ő mit szól hozzám elsősorban, nem az emberek. Nekünk is, testvérek, valahogy ezt meg kellene tanulnunk tőle, hogy így fölnézve az Úrra, neki feszüljünk éppen az aznapi teendőnek. Egy csomó emberrel találkozom, aki állandóan mást akar csinálni, mint amit éppen kell. Nem tud az ottani dolgaira se koncentrálni, az aznapi dolgainak se neki feszülni, mert állandóan a feje máshol van. Mit kéne máshol, máshogy, mi lenne, ha nem itt, hanem ott? Állandóan ezzel törődik. És képtelen ráállni, belefeledkezni az aznapi dolgaiba. Aki az Úrnak dolgozik, testvérek, az például ez egy másik dolog már, az tisztán végzi a munkáját. Ez egy nagyon különös dolog itt Józsefnek a történetében is, hogy vajon mennyi kísértésnek volt ő kitéve a munkája során. Hát lehetett volna, hogy kicsit félretesz magának Potifár házába. Lehetett volna, hogy egy kicsit, na hát ott van ez a Potifár, még kis élvezett a rabszolga sors mellett. Lehetett volna, mikor hatalma lett, akkor utána visszajönni a hatalommal, és egy kicsit basáskodni a többiek között. Mennyi kísértésnek volt kitéve a munka, de úgy látjuk, testvérek, noha József nem volt bűntelen ember, de azért mégis elkerüli ezeket a csapdákat. Testvérek, aki az Úrnak dolgozik, az ma is nem csak arra képes, hogy neki feszüljön az aznapi feladatainak, hanem arra is, hogy tisztán végezze a munkáját. Tisztán. Az Úr előtti tisztaságban, szentül végezze a munkáját. És arra is képes lesz, testvérek, az ilyen ember, hogy hűséges legyen. Ez is egy rendkívüli dolog Józsefnél, hogy hűséges. Rábíz valamit, az apja megcsinálja. Rábíz valamit, Potifár megcsinálja. A börtönőr megcsinálja. A fáraó megcsinálja. De itt most nem az a fontos benne, hogy ő egy szolgalelkű ember volt, de nem volt az. Egy meglehetősen önálló, sőt rendkívül önálló ember volt, aki az Istenre figyelve végezte el a munkáit. De amivel megbízták az emberek, azt hűségesen megcsinálta. Most, testvérek, látszik az, hogy a hűsége miatt egyre több teher kerül a vállára, hogy így mondjam, egyre terhelhetőbbé válik, és egyre följebb viszi őt az Isten a létrán, egyre magasabb ranggal ajándékozza őt meg. De hát akárhol van, testvérek, ez az ember hűséges, mert az Úrnak dolgozik, és nem embereknek. Tehát nagyon fontos az is, testvéreim, először, amit mondtam, hogy az Úrtól vegyük el a munkánkat. És a második az is nagyon fontos, hogy az Úrnak végezzük mindenek előtt és mindenek fölött, amit csinálnunk kell. És itt érkezünk a harmadik dologhoz. József az Úrral dolgozott. Az Úrral dolgozott. Az Úr vele volt, erről már beszéltünk egyszer. És ezért József mindig tudta, hogy itt és most az Úr velem van. A rabszolgával, a jószágigazgatóval. Velem van. Nem egyedül, elhagyatva, magamba kell vért izzadva gürcölnöm. Mert az Úr velem van. Jákob, az édesapja, amikor megáldja Józsefet, ezt mondja, termékeny fa József, termőág a forrás mellett. Józsefnek forrása az Úr maga volt. Az Úrból vette a szükséges erőt, békességet, szorgalmat, hűséget. Minden, amit látunk az életében, hogy dolgozik, az Úrtól származott az ő lelkébe, az ő életébe. Nem kétséges, testvérek, hogy ezt az embert nagyon sokszor megalázták, nagyon sokszor kitoltak vele, sokszor lehetett monoton a munkája, sokszor piszkosul elfáradhatott, de azért ez az ember mégiscsak az Úrral dolgozott. Nem lehetne nekünk is így dolgozni, testvérek? Együtt az Úrral. Valaki egyszer azt mondta, hogy ez a templomban lehet az Úrral beszélgetni, még amikor a Bibliát olvassuk, vagy imádkozunk, akkor lehet az Úrral lenni, de egyébként nem. Egyébként nem lehet az Úrral együtt dolgozni. Pedig lehet. Mindenhol lehet az Úrral dolgozni, testvérek. És ennek olyan pozitív következménye lennének a mi életünkben is, mint amit Józsefnél láttunk. Mi is tapasztalnánk, hogy az Úr, ha velünk van, megerősít minket. Szabaddá tesz a munkára. Rendkívüli bölcsességet kaphatunk a munkáink elintézéséhez, elvégzéséhez. Szorgalmat kaphatunk. A szentségben meg tudunk maradni. Egyszerűen az Úr a tenyerén tud bennünket hordozni, testvérek. Legyen a munkánk monoton, fárasszon ki bennünket. Toljanak ki velünk. Egész más lesz a munka, ha az Úrral együtt csináljuk. Hogy dolgozik az ember az Úr nélkül? Hát azt látjuk, testvérek. Aki az Úr nélkül dolgozik, az belegebed. Belegebed a munkába, a legkisebb munkába is. Panaszkodik, menekül, vakarja le magáról a munkát, mert nincs fárasztóbb és nincs idegesítőbb az Úr nélkül végzett házi munkánál, vagy éppen gyári munkánál, vagy éppen lelkészi munkánál, vagy akármiféle munkánál. Az emberek, testvérek, zúgolódnak, elégedetlenkednek, depressziósok, szidják a főnököt, vagy éppen a beosztottjaikat, keseregnek, végzik megbízhatatlanul, erőtlenül, kedvetlenül a munkájukat. Mert nem az Úrral végzik, hanem megpróbálják egyedül. Nem lenne más ez, hogyha akár te is az Úrral dolgoznál? És itt még egyet hadd fordítsak a dolgon. Mert Józsefnél nem csak arról van szó, testvérek, hogy József az Úrral dolgozott, hanem még nagyobb dologról. Arról, hogy József által az Úr dolgozott. József nem csak az Úrral dolgozott, hanem József által dolgozott az Úr. József által az Úr dolgozott Izraelért, sőt, még a Krisztusért is dolgozott. Aki a távoli jövőben éppen az ő családjából jött elő. Tehát testvérek, igen fontos dolog ez, amikor az ember, nem csak, hogy én az Úrral dolgozom, hanem az Úr dolgozik rajtam keresztül, és végzi a maga munkáját. Egy gyülekezetben, a családomban, a gyerekeim életében, a beosztottaim vagy főnökeim életében, vagy bárkinek az életében. Az Úr kezébe eszközzé válok, akin keresztül ő dolgozik ebben a világban. Ennél, testvérek, nagyobb dolog nincs. Ez kiváltság. Pál apostol azt mondja, mi az Isten munkatársai vagyunk. Isten dolgozik velünk, vagy rajtunk keresztül, és ez egy, akkor is igaz, ha a világ szemetjévé leszünk, akkor is igaz, hogyha megvernek bennünket, ha megköveznek minket, az Úr eszközei vagyunk. Ezt tudhatjuk, testvérek, mi is, ha az Úr velünk van, és mi az Úrral végezzük a munkánkat. És végül, testvéreim, még egy gondolat. Nem csak az a fontos, hogy kitől vesszük a munkánkat. Nem csak az a fontos, hogy kinek dolgozunk. Nem csak az a fontos, hogy kivel dolgozunk, hanem az is fontos, hogy kiért dolgozunk. Józsefnél azt látjuk, hogy az Úrért dolgozik. Vagyis az ő munka végzésének a célja Isten dicsősége volt. Nincs ennél magasabb rendű célja, testvérek, a munkának, mintha azért dolgozunk, hogy Isten nagysága, dicsősége, szeretete, igazsága, szentsége fölragyogjon ebben a világban. Az Úrért dolgozunk. Nincs más cél, ami igazán értelmet adna a mi tevékenykedéseinknek, munkálkodásunknak. Ez. Isten dicsőségére végzem. Aki ezt így csinálja, testvérek, annak számára a munka az Isten tisztelet egyik formájává változik. Az Isten tiszteletnek is ez a lényeg, hogy Isten dicsőítjük. Azért, benne is van a nevű Isten tisztelet. Nem csak itt történhet, a munkahelyen is történhet. Isten tisztelete. Akkor történik, ha Istent akarjuk magasztalni, az Úr dicsőségére dolgozunk. Manapság, testvérek, megint a munka célja teljesen megváltozott. A munka célja az én önmegvalósításom, az én dicsőségem, az én megélhetésem, az én karrierem, az én pénzem, ami által élvezeteket szerezhetek magamnak, vagy az enyémnek. Lehet, testvérek, ezekért a dolgokért is dolgozni. Lehet. Szabad. De lehet az Úr dicsőségért is dolgozni. Mindenek fölött és mindenek előtt az Úr dicsőségért dolgozni. Aki az Úr dicsőségéért dolgozik, abban az Úr örömöt talál, testvérek. Örömöt talál benne az Úr. Örömét leli azokban az édesanyákban és férfiakban, akik otthon vagy a munkájukon vele és érte dolgoznak. Erről eszembe jut megint egy sportoló, a Tűzszekerek című film sportolója, olimpiai bajnok futó, aki azt mondta, mivel az Úrtól vette a munkáját, az, hogy futnia kellett, és az Úrnak akart megfelelni, és az Úrral együtt volt, tartotta magát az Úr törvényeihez, azt mondja a filmben, hogy tudom, hogy amikor futok, az Úr örömét leli bennem. Örömét leli bennem. És így is volt. Isten örömét leli azokba az emberekbe, akik az ő dicsőségért fáradoznak. Akár miféle munkát is végeznek. Még sportolóként is. Az Úr örömét leli, testvérekbe. És ha az Úr örömét leli valakiben, akkor azt az embert megáldja. Megáldja. Áldás lesz annak az embernek, testvérek, a porszívóján, a mosógépén, a gyerekóráján, a munkahelyi munkáján, bármi némű forgolódásán. Megáldja az Úr azokat, akikben örömet elik, mert az ő dicsőségére dolgoznak. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, József életében, ott egészen egyértelműen látjuk ezt, mert, hogy így mondjam, minden aranyjá válik a kezében. Ez az Úr áldása rajta. De nem csak ez lehet az Úr áldása, testvérek, hanem az is, hogy ez az ember kedvet kap a munkához. Ez is egy áldás, ha kedvem van ahhoz, amit csinálok. Áldás az is, testvérek, hogy tudom zúgolódás nélkül végezni a munkát, és morgolódás nélkül. Áldás az, hogy békességem van, hogy bölcsességem van a munkához, amit végzek. Hogy a tehetségem kibontakozik. Áldás, testvérek, mindez. Csak dolgozzunk az Úr dicsőségére, és ne a magunk dicsőségére. És meg fog minket áldani az Úr. Nos, itt van előttünk egy régi-régi ember, egy munkás ember, József, dolgozó ember, akin keresztül Isten minket is tanít a munkára. Pontosabban munka szemléletre. És azt tanítja nekünk most, hogy fogadjuk el tőle a mi hétköznapi munkánkat, dolgozzunk neki, dolgozzunk vele, és dolgozzunk az ő dicsőségére. És ha már elindultunk magától az élő Istentől, akkor fejezzük is be nála, mégpedig az élő Istennek a fián, az Úr Jézus Krisztuson, mert ha ránézünk, akkor ott rajta is azt látjuk, hogy ő is egy munkálkodó valaki volt, aki Istentől vette a munkáját, ugye? Istentől vette a munkáját, ami a megváltásnak a munkája volt. Főpap imádságában, mielőtt lezárná a küldetését és hivatását, azt mondja az Istennek, Atyám, elvégeztem a munkát, amit rám bíztál, hogy végezzem azt. A keresztfán fölkiált, hogy elvégeztetett. A mű, amit rám bíztál, véget ért. Befejeztem. Láttuk azt, hogy az Úr Jézus kivel dolgozott? Hát mindig az atyával beszélgetett. Atyához imádkozott, az Úrral dolgozott. Látjuk azt, hogy az Úr Jézus testvérek az Úrnak dolgozott, az atyának akart megfelelni, nem a főpapoknak, nem az írástudóknak, nem a nem tudom kinek. Még csak azt sem mondanánk, hogy önmagának, hanem az atyának akart megfelelni. És azt is elmondhatta a végén, hogy az egész munka végzésével az Isten dicsőíti meg. Az Isten szeretetét, üdvözítő szeretetét, igazságosságát, szentségét, én dicsőítettem nevedet a földön, mondja. És úgy is van. Testvérek, ha mi Krisztuséi vagyunk, kitáltal ő a szívünknek, az életünknek az ura, akkor formálni fog bennünket is, hogy ilyen emberekké legyünk. A munkájukat az Úrtól veszik, az Úrnak végzik, az Úrral végzik, és az Úr dicsőségére végzik. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy tanítasz minket ma is. És köszönjük, hogy formálsz ezáltal is bennünket. Látod, hogy a munka kérdésében mennyi problémánk van, mennyi bűnt követünk el ezen a téren is, mennyi kísértésünk van, mennyire rossz a munka szemléletünk, és mennyire mélyen beidegződik belénk, amit hallunk és látunk magunk körül a mai világban. Köszönjük néked, hogy te egész másra tanítasz minket a munkával kapcsolatban is. Kérünk, segíts, Urunk, tőled venni a munkánkat, neked végezni, segíts veled dolgozni, akárhova is állítottál bennünket életünknek ezen szakaszában, és segíts, hogy mindenkor a te dicsőségedért akarjunk mi munkálkodni. Hadd lebegjenek ezek, Urunk, szüntelen a mi lelki szemeink előtt, és hadd törekedjünk arra, hogy ezek megvalósuljanak az életünkben. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te így dolgoztál. És köszönjük néked, hogy neked köszönhetjük a mi üdvösségünket. Neked köszönhetjük a bűnbocsánatot, a megigazulást. Ha te nem végzed el a munkádat, Urunk, akkor mi elkárhozunk. De köszönjük néked, hogy elvégeztetett. És köszönjük, hogy azért az egy kereszt áldozatért nékünk üdvösségünk van. Hadd dicsőítsünk most téged, Úr Jézus Krisztus, az általad elvégzett megváltás és üdvözítés csodálatos munkájáért, és köszönjük, hogy ezt a munkát még ma is végzed. Dolgozol bennünk is, és dolgozol azon, hogy más emberek is meghalljanak, meghallják az evangéliumot, és megismerhessenek általa téged. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket, hogy téged magasztaló, téged dicsőítő életet élhessünk ebben a világban. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünk betegeit, rád bízhatjuk gyülekezetünknek gyermekeit, kérünk téged a gyermekeket nevelő szülőkért, imádkozunk hozzád a kórházakban lévő szenvedő testvéreinkért, a magányosokért. Esedezünk hozzád, Urunk, a mi népünkért, hogy adj nekünk istenfélő vezetőket, és távolítsd el az alkalmatlan vezetőket a társadalom minden szintjéről. Kérünk téged arra, Urunk, hogy a munka világában beállott zavart és összevisszaságot, káoszt is, te légy az, aki valahogyan rendbe hozod a te ígéd, a te lelked munkája által. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk nemzetünket. Kérünk, adj a mi népünknek örök életet, add, hogy megtalálhasson téged és benned az igazi boldogságot. Kérünk arra, Urunk, hogy a te nagy kegyelmedért és a te nagy dicsőségedért hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, melyet válasszon. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy március 6-án vasárnap a Honvéd téri templomban este 18 órától a két gyülekezetnek az énekkara ad közös koncertet. Tehát a Honvéd térieknél is van egy kis kórus, nálunk is van egy kis kórus, és a két kórus együtt adna egy kis programot, lenne egy rövid áhítat, amire most éppen engem kért meg az ottani lelkipásztor, Kereskényi Sándor. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre az alkalomra. Lenne az alkalom után egy kis szeretetvendégség az altemplomban, ahol egy kicsit lehetne beszélgetni a honvédtéri gyülekezet tagjaival is. Gondolom, elég sokakat ismerünk közülük, meg ők is ismernek bennünket valamennyire. Hát éljünk ezzel a lehetőséggel, hát a közelebb kerülhet így is egy kicsit egymáshoz a két gyülekezet, illetve hát a benne élő, ott az ide járó emberek, hívő testvérek. Tehát március 6-án este 18 órától lenne ez az együttlétünk. A jövő héten, testvérek, a gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk, és megint említem, mert most már mindig említeni fogom, hogy ez úgy a felszínen maradjon, hogy április 20-tól 24-ig mennénk Nagysolymosba az ottani testvéreinket meglátogatni, egy kicsit ott időt tölteni náluk, szolgálni közöttük az Úrnak, de velük is együtt lenni, egy kicsit Erdélyt is bejárni azon a vidéken. Ha valaki szeretne jönni, ki van téve egy papír, a nekem jobbra első hirdetőtáblán szabad feliratkozni oda. A másik programunk az a gyermektábor, ami június 26-ától lesz. Erre is kérem a testvéreket, hogy hívogassanak, gondoljanak erre, esetleg szomszédságból, innen-onnan lehet, hogy valaki eljönne arra az alkalomra. Aki szeretne jönni a feleségemnél, szabad jelentkeznie. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük, ami a 256. dicséretünk. 256. dicséretünk, pontosan ennek az 5. versétől a 8. verséig terjedő része, és utána pedig majd a magyar himnuszunkat énekeljük. Így kezdődik ez a énekünk, amit éneklünk. Azért téged, Uram, én felmagasztallak, te dicsőségedben hatalmasnak mondlak.
Áldás békesség.